Sziasztok, itt ismét a Bukótér, Jó Gabival és Koroknai Gergővel. És hát amiről beszélni fogunk a mai adásban, az a Monte Carlo-i nagydíj, illetve a Fernando Indianapolisban című katasztrófa film, aminek a ami olyan jól
dráma,
indult.
Dráma.
Egy dráma, igen. Egy dramedy.
Dramedy, igen, én ezt próbáltam keresni. Igen, tehát, hogy...
Nagyon jól indult, aztán a vége meg elbaszódott. Ez van. Melyikről beszélünk először?
Rendezzük le Monacót gyorsabban.
Szerintem is azért nem volt annyira eseménydús. Jó. Csak a vége.
Hát két dolog szerintem, amit érdemes Monacó kapcsán.
Nem nyert Kimi. Pedig.
Nem nyert Kimi pedig. De most, ha valaki megfestette volna Kimit a pódiumon, na, az egy jó kép, azt kiraknám a falra. Tehát és utána ezt a képet be lehetett volna rakni a szótárba, a csalódottság szócik mellé, hogy tessék,
frusztráció.
A frusztrált csalódottság mellé oda lehetett volna rakni ilyen izének, ilyen ábrának.
De most már lassan a Monaco második hely lesz a szinonimája ennek egyébként, hogyha megnézitek, mert ugye tavaly ugyanez volt, hogy El Campicsorod vált a második a dobogon, és tavaly Ricardo. Előtt is. Igen, tehát Ricardo szerintem azóta.
Ricardo előtt Hamilton.
Igen. Ez van. Hát most ugye az, hogy nem nyert Kimi, az egyértelműen csapatutasításnak köszönhető?
Nem, ezt azért így nem mondanám.
Beszélj jobban bele a mikrofonba, Gábor, mert kommentálni
igen, fognak. Csak idegesít ez a szar, mert körülbelül...
Azaz, most
most a számban van a mikrofon, és így beszélni, 3 percen keresztül folyamatos gondolatokat
most
mondani,
gondolod, ez olyan, mint
kurvára idegesítő.
Ez most...
És abban, szörös lenne.
Abban még nincs tapasztalatom, de...
És én csak hallottam, hogy ugye... Szóval,
ritkán beszélünk ilyesmiről.
Szóval, ott tartottunk, hogy nem kizárólag csapatutasításról.
Szóval, lesz. Olyan volt...
Nem lehet ráverni a Ferrari-ra.
Nem lehet ráverni a Ferrari-ra, ugye Raikkonen volt a jobb pozícióban.
A Ferrari-ra, amely tart.
Kezd nagyon elszabadulni ez az adás.
Raikkonen volt a jobb pozícióban, ő választhatott, általában az szokott lenni a csapatnál. Csapatoknál, hogy aki az élen van, az választ, hogy most előbb akar jönni, vagy később akar jönni. Raikkonent kihozták előbb. Én úgy hallottam, hogy a mérnöke még azt akarta, hogy ő még maradjon, de ezt neki nem engedélyezték, hanem kihozták, mikor kiment előtte közvetlenül Bottas, meg kiment előtte Ricciardo. Okay, ezeket az embereket le kellett védeni, mert mi van, hogyha az a stratégia jó, és a Ferrari ugye csapat, és nekik az kell, hogy egy Ferrari nyerjem. De hogy ezt miért pont a versenyben jobb helyen állóval csinálták meg, az a kérdés. Okay, a Ferrari-nak a jobb helyen álló pilótája a bajnokságban az Vettel, tehát hogyha meg ebből a szemszögből nézed, egyértelmű, hogy Vettel fogja kapni a jobb taktikát. Lényeg a lényeg, hogy ez nem nézett ki tudatosnak, ez a helycsere. De tehát előtte az összes várjál, hagyd mondjam végig, de az összes Ferrari vezető aláírta volna, hogyha ez így alakul.
Te azt mondod, hogy ez nem nézett ki tudatosnak az, hogy az élen álló pilóta dönti el, hogy mikor megy ki, de ő ki akart menni és nem engedte.
Igen, de ezt nem tudjuk biztosan, tehát hogy ez...
Hát mi az, amit
olvastuk tudom? Helyeken.
Hát én Raikkonen fejéből kiindulva azt mondanám, hogy ha... Tehát ott a Ferrari, jó, profiról van szó, biztos nem kezdje kurvanyázni őket úgy, mint Fernando a Twitteren, de azért az ott volt az arcán végig a csávónak, hogy ez nem volt szép, ez az övé volt az a verseny. Olyan köröket ment, kurva jó volt edzésen, élvezte a versenyzést.
Hát meg megnyerte az időmérőt, tehát ami itt általában úgy van, úgy volt régebben, mondjuk az utóbbi 3 évben ez megdőlt,
hogy aki
az időmérő, azért lesz utána a verseny. És ez az utóbbi 3 évben nem jött össze, de Raikkonen most is így gondolkodhatott, mert ugye vele ilyet sose csináltak. Tehát ő bárhol volt, általában vagy első számú volt, vagy ugyanúgy kezelték, mint a csapattársát, és most jött vissza egy kicsit a földre. Szerintem, hogy most szembesült vele, hogy hoppá, hát itt...
Nummer 2.
Itt igen.
Tehát igen, ha nem én vártam, igen, hát elkalandoztam. Nem vártam, hogy a Gabi befejezze, mert igazából én is egy ilyen hosszabb monológba gondoltam belekezdeni, hogy szerintem, hogyha tudatosan csinálta a Ferrari ezt, akkor rettentő okosan csinálta, és nagyon jól rejtjelekkel elbújtatta az egészet, ugyanis azon múlt nagyjából, a Skyon kielemezték tök jól a köridőket, meg a sebességeket, meg a két pilóta közötti különbségeket, meg mindent ilyen remek táblázatokba szedtek. A lényeg az volt, hogy amikor kihozták Räikkönent, akkor őt forgalomba jött vissza a boxból, és nem tudta úgy nyomni neki, ahogy kellett volna. Előtte viszont minden körideje vagy jobb volt, majd megegyezett Fettelével. Utána, hogy ő forgalomba jött ki, ezzel cseszett rá, hogy nem tudott mit kezdeni a szituációval. Mert a kezdve már mindegy volt, és utána azért maradt le annyira, mert úgy is tudta, hogy hiába éri utol Fettelt, úgyse fogja tudni megelőzni. Pláne, hogy a saját csapattársa. Onnan mindegy volt, ezért kezdett hátrafele lógni, de hogy pont ez az, hogy most a Ferrari-nál én ezt nem olyan tudom elképzelni, hogy ne néznék, hogy ha most hozzuk ki, akkor egy standard 3,2-es kerékcserével hova jön vissza? Tehát, hogy azért mondom, hogy vagy nagyon okosan kiszámolták, hogy akkor most kibaszunk ki mivel, és visszaküldjük két lekörözendő mögé, mert akkor úgyis Fettelé lesz a tuti, vagy akkor az van, hogy ennyi volt.
Persze, ez Monakóban tudni lehet, hogy minél később állsz ki, annál kisebb az esélye, hogy forgalomba kerülsz. Ugye, ahogy megy a verseny, az autók kezdenek eltávolodni egymástól. De. Hogyha 32 vagy 33 körül mész ki, az már nem teljesen ugyanaz, mint hogyha 40 után mész ki. És amint mondta Geri, ez döntött. Aha. Ez döntetett. Szerintem még az is, hogy azok a gumik ultralágyon indultak, Geri?
Uh-huh.
Az ultralágy gumik azok sokkal, nem sokkal jobban, de pár körrel tovább bírták, mint azt gondolták. Tehát Ricciardo nyert ezen óriásit, aki két helyet hozott.
Most néztem meg, valami, nem tudom, YouTube-oztam munkahelyet, és vannak ilyen what the fuck moments of Formula One, ilyen válogatás videók, és benne van az osztrák nagy díj, amiben Barrichello vezet.
Ja, igen.
És az utolsó, és a célegyenesen befordul, és akkor egyszer csak hirtelen lelassul, és elmegy mellette Schumacher, aki ezzel megnyeri a versenyt, hogy az ilyen tehát a Ferrari ennél sokkal gusztustalanabbul is, meg nem csak a Ferrari, az összes többi ilyen, csapat.
Mondjuk az
ennél csúnyában
erőt eszembe, hogy az tök érdekes sztori, mert Ross Brawn most az év elején egy hosszabb interjúban, amikor visszatért a Forma 1-be, akkor mondta, hogy az ott hogy volt. Az úgy volt, hogy ők megbeszélték Barrichellóval, hogyha ő lesz elől, akkor elengedi Schumachert. És Barrichello elkezdett, Barrichello volt elő, és Barrichello a verseny közepétől elkezdett pampogni, hogy nem ár, nem ár, nem ár, nem ár, nem ár. Ők mondták, hogy de már, megbeszéltük, de nem ár, nem ár, nem ár, és így az utolsó pillanatban mégis elengedte. És Ross Brawn azt mondta, hogy ő azért volt hülye, mert hogy azzal nem számolt, hogy a csapaton belül, hogyha Barrichello megnyeri ezt a versenyt, egy pillanat alatt elintézik Barrichellót, úgy, hogy senkinek a külvilágon fel nem tűnik, hogy Barrichello lázadt a csapatsorrend ellen. A VB-t az körülbelül már egy kilométerrel vezették, hanem ők akartak ragaszkodni, amit ők megbeszéltek Barrichellóval.
Hát
tehát utólag, persze már ő is látja, hogy sokkal nagyobb balhé lett. A külvilágba kiszivárgott balhét azt nem tudták elsimítani.
Hát ebből konkrétan szabályváltoztatás lett a Forma 1-be.
Igen,
Nem, hát ebből az ügyből lett az. Akkor indult el az, hogy nem lehet csapatutasítást adni így. Ennyire nyíltan, nem?
Igen,
nem ez volt
utána az, tiltották be, azt hiszem. És akkor ugyanígy 2010-ben, amikor Massával csinálták meg ugyanezt, akkor meg újra engedélyezték. Szóval 2010 óta lehet.
Jó, hát mi volt a másik dolog?
Hát a remek Baton-Verlaine kis entré ott két lent
kerekezés.
A halagút előtt.
A két kerekezés, ja, az tényleg nagyon furcsa volt.
Pedig ugye Alonso csak egyet kért Buttontól, hogy vigyázzon az autóra.
Ne tördössze
az
autó.
Igen, inkább pisült volna bele, vagy nem tudom.
Na, az például nagyon vicces volt.
Az nagyon jó volt.
Bejelentkezett Izzy Alonso, és megmondta neki, hogy belehúgyozok az autóba. Az kurva jó, az vicces volt. Egyébként Button jól ment, nem?
Jól ment, persze.
Ha nincs az Alonsótól örökölt büntetés, akkor ez itt tök jó futam neki igazából. Egy tök jó hétvége.
Akkor valószínűleg nem töri össze Verlaine se.
Igen, a közelében nem lett volna.
Úgyhogy ez, ja, hát szép, volt egy pár új kamerakép, azokat néztem, azok tetszettek.
De jók voltak a kamerák szerintem.
Na, a kamerakép, jó, hogy felhozod. Redditen egy user megcsinálta az összes statikus kamerának a lehozatalát, tehát mindegyikről csinált egy screenshotot, hogy mit vesznek, milyen szögekből. Egészen döbbenetes, nem számolgattam ki így pixelre pontosan, de hogy azt mondom, valami 14 lerakott kamera volt az egész pálya mellett, a 14 kamerából egy olyan 10-nek a képét, úgy képzeld el, hogy a kihelyezett szponzor bannerek a 60%-át elviszik a képnek, és középen épp hogy van hely az aszfaltnak, hogy az autó valahol el tudjon jönni. Azon kívül csak az óriási ízéket látod, amit az összes többi pályán nincs szerintem ennyi reklám, mint amennyi itt volt. Igen. Tehát ez már így, pont a kapcsán egyébként, amit te mondtál, hogy milyen királyhely helyszínről Monaco, és akkor mondom, akkor elkezdem egy kicsit nézegetni a tájképet. És akkor, hogy ó, de gyönyörű reklámhely, és hogy annyira hülyék voltak, azt nem mutatták meg egy helikopterképből, hogy milyen jó a hegy fölfelé, tehát hogy azt is nem tudom, a
ízen kellett megnéznem,
Google-ön kellett megkukkancsom, hogy hogy néz ki a Kárlóhegy.
Volt több, ahol, hogyha megnézted egy picit jobban, az összes kép szinte olyan volt, hogy az autó tényleg a kép 30%-ában volt benne, és a 60-ban, abban pedig a szponzor felirat. Casino, de Monte Carlo. Az különben rohadt sokszor.
Cepter
mindenhol, borzasztó.
Kibaszott alagútba, cepter. Ja. Hát ez Monte Carlo, ez ilyen.
Csak egy furcsája az ember, mert hogy ugye egész évben dől oda a lóvé, és akkor még...
Hát de látod most, hogyha megnéztem a nézettségi versenybe, benne volt az első 10-be. Tehát érted, vert tévéket és RTL-es produkciókat, sőt, olyanokat vert. Mert az embereket nem csak a Forma 1, de a Forma 1 emberről mondták el, mindig is kiemelt szerepet tölt be. Tehát persze, most nem
társadalmi hiszem, esemény.
Hogy Kovács Józsefnek akarják eladni a ceptert, bár lehetnek is. De érted, ezt a világon mindenütt látják, tehát persze. Mindenki tudja,
hogy ez az egyik legnézettebb. Logikus, hát nyilván nem azt mondom, hogy őrült ötlettel álltak elő, csak már ez, itt már annyira szemet szúróan zavaró volt, tehát hogy eddig is, amikor előnyomadták ezt a Szingapúrra, hogy hol szokták az óriás kerékbe belerakni a Rolex mérő órát, meg ezért. Tehát már azok is azok voltak, hogy elsőre így ú, de ötletes, és amikor már 26-szor mutatják a futam, vagy az időmérőt, akkor így tehát, hogy, és itt ugyanez volt, csak így hatványozottabban. Tehát, hogy így ennyire erőszakosan tudom, mert pénzvel élnek ők is.
Persze, hát. Annak idején én elég sok ilyen világeseménynek, vagy sporteseménynek fordítottam az ilyen technikai, meg marketing kézikönyvét, és az ilyen reklámtáblák elhelyezése, a méretek, az, hogy mi legyen a kameraképbe, és lerajzolva, hogy a kameraképből mennyinek kell lenni a szponzor feliratnak, ez mind szabályozva van. Tehát van egy minimum, amit hoznod kell. Itt a monakói nagydíjnál az van, hogy nem a elvárt minimumot hozzák, hanem háromszorosan fölélőnek.
Jó, hát
én gondolom Monakóra ott is külön szabályok vonatkoznak.
Egyébként lehet, hogy simán.
Van az összes többi versenyre, és nekik van egy saját.
Mások az adottságai a pályának.
Lehet, hogy mindig kint vannak a nagy szepterban.
Ezeket a kamerákat. Egyébként figyelj, meg fogom nézni, hogyha kint lesznek a szepterbannerek az alagútban a jövő utáni héten, akkor megmondom. Jó, hát akkor ez volt Monaco. Mi jön most?
Kanada jön.
Az egy
két hét.
Izgalmas versenynek tűnik.
Kanada mindig jó verseny szokott lenni. Igen.
Mondjuk
el, ahhoz képest, hogy...
A parkba.
Igen, a szigetem.
Helyi Margit sziget. Az nagyon szépen néz ki, az szép. Én szeretem a szép pályákat. Én ezért sajnálom, nincs Valencia. A Valencia pálya az egyik kedvencem.
Na, ott a városban.
Az jó nézni. Na mindegy. Ezek van Szocsiba ez már.
Meg gyönyörű Baku.
Jön Baku.
De Bakuban a vár, az oké.
Okay. De nem a vár, hát fantasztikus, ahol azért a Bakuban az épületek elé fölhúzzák a fóliából lenyomtatott épületeket, mert valószínűleg rondább épületek előtt mennek el, mint amit elképzelnek. Ezt nem vágod? Ahogy mennek el, tavaly is így volt, mert persze ki van rakva, hogy a szalagkorlát, kerítés, igen. És utána, mint amivel nálunk, a reklámot rakják rá a felújítandó épület előtt az állványzatra, hogy itt képzeld el, hogy épületek vannak ráfestve erre a reklám fóliára, és be van rakva az épület elé, mert mondom, valószínűleg valami riherony ronda épület van mögötte.
Ez kellene rendszeresíteni. Miért
nem de akkor mi nem épített díszletek között megyünk a Korda filmstúdióban.
És fessünk rá valamit, ami szerintünk jobban
néz ki. Hát mondom, akkor mehetnénk a Korda filmstúdió, vagy lehetne ilyen tematikus izéket, hogy akkor ilyen West End díszletek előtt megyünk, legközelebb az Alien csillaghajón, egy ilyen virtuális térben.
Virtuális térben, videójátékban. Sisakot fölveszik, aztán kész.
Messzire vezet ez a dolog, mert ugye először csak az épületeket kezdjük el helyettesíteni, szebbekkel, aztán autókat is.
Aztán a pilótákat, és aztán hagyjuk az egészet a picsába.
És akkor videójátékhoz.
És aztán videójáték. Én mondom, hogy legyen VR-rel. Jó. Van még valami?
Ne, hát, hogyha videójátékozunk, akkor legalább tudjuk, hogy Lance Stroll ugyanaz cseszni el Monakóban, mint a PlayStation-on, és ezt megmondta sikerült.
Igen.
Jobb nem lenne ott se.
Tényleg a versenyen ő mit csinált? Célba ért?
Kiesett. Valami. Beállt a garázsba, és annyi volt. Ja, leálltották a kis motort, megnyomták a gombot, hogy visszal. Hát nem biztos.
Igen, és volt egy pilóta, aki nem volt ott Monakóban. Indianapolisban volt.
Igen,
dolga.
Most áttérünk a másik autóversenyre, amivel most foglalkozunk a mai adásba. Ez az Indy 500. Én azon túl, hogy tényleg tehát a méretei ennek az egész pályának, mert mekkora...
Láttad benne a koncertet?
Láttam a koncertet.
Zseniális.
Ami az egyik sarkában volt. És igen. Azon kívül volt még hatszor.
És mekkora volt a koncert?
Hát elég nagy.
Két sziget fő két sziget nagy színpad.
Két sziget nagy színpad helyen volt egy koncert, mellette volt egy parkoló, ami nagyobb volt, mint ez az egész két sziget nagy színpadi terület. És még mellette volt még egy csomó más minden, ami nem tudom mire való.
Van benne egy pálya is.
És van még egy konkrét pálya is van benne. Egyébként nagyon fura, hogy ennek a kisebbik verzióját én láttam saját szemmel, meg végig is mentem rajta utasként Motegibe. A Japán Honda tesztpályán, vagy Honda saját pályáján, ahol van egy rendes Forma 1-es pálya.
Meg van az ovális.
MotoGP futamokat
rendeznek rajta, és körbe meg ott van az ovális pálya.
De az is egy elég hosszú ovál.
Hosszú hát. Az jó, egyébként az a ilyen hőbillegbalon világban a sajnos szokott a központja lenni. Na mindegy, ez most tényleg elég vágány. Szóval Indi, nekem felülről nagyon tetszett az egész, utána egy idő után én ebbe most lehet, hogy személyiségnek hangzik, de én már vártam, hogy valaki összetörjön valamit, nem azt mondom, hogy halljon meg. Csak
hát akkor
valami,
sokat nem kellett várnod.
Valami történjen, és aztán egész sok mindent összetörjön.
Igen, az első 50 kör után majdnem megírtam azt, hogy ha így folytatjuk, akkor rekordgyors lesz a verseny. 55. kör, és akkor onnantól kezdve 10 körönként.
Az a bukás, az egyébként nagyon-nagyon ijesztő volt.
De az nagyon.
Az ilyen, mondom, ez itt fog meghalni. És,
az volt szerencsénk, úgymond, hogy nem láttuk élőben. Tehát már csak azt láttuk, hogy ott van egy fél autó, vagy inkább egy negyed autó.
De az borzott. Tehát amikor visszajátszottak és nézem, mondom, bazd meg, ez hogy a faszomban nem halt meg? Hogy nem halnak meg az emberek egy ilyenben?
Mázdia volt. Pont jól csapódott be mindenhova. De mindenhova. Az első becsapódás, ami a korlátra ment, a betonkorlátra.
Hát az, a második, az, ha 30 centivel előrébb, tehát hát rendesen a pilóta füke oldalát kapja, hanem a motor részt, akkor vége, akkor lehet, hogy nem erről beszélünk, meg mi sem mutogattuk volna a videót, mert
persze, akkor
mert nagyobb sose a baj.
Láttuk volna a videót. Tehát,
ez az, hogy az indiai autók azok biztonságosabb, mint a Forma 1, akkor ezt
nem
lehet kijelenteni,
nem biztonságosabbak. Szerintem ugyanolyan biztonságosak. Tehát ha mind a kettő a biztonság maximumán van. De maximális biztonság nincs, persze. Tehát, hogy a mai tudásunk szerint a legtöbbet megtesznek a Forma 1-ben is, meg az IndyCar-ban is.
Én nekem maguk az autók jobban tesznek, mint a Forma 1-es autók, ez most biztos eretnek.
Tényleg? Sem. Pedig most idén kicsit olyan otrombák, de jövőre nekem, viszont nagyon szépek lesznek.
Tetszik, hogy nagyon furcsa az oldalelem.
Aha.
Furcsa a formája, ilyen nem tudom, egyszerre retro és futurisztikus az egész, és nekem ez tetszik. Nem tudom miért. Tetszik az, hogy a kerékcserék vagy tankolások, az nem az a kapkodó idegbetegség, hanem...
Ott egy ember csinál egy kereket.
Ott megcsinálják rendesen, hogy van, tudjuk, hogy értem, most 800 kör vagy mennyi, hát most belefér, hogy egy kicsit lassabb vagyok.
És szóval... ugye mindig, amikor kijön a 30 kocsi egyszerre.
Ja. Na, más a tempója, más az ütem az egésznek.
Hány unsafe release penaltyt lehetne kiosztani? Tényleg, hányat?
Igen, itt Forma 1-es szabályt, Indit nem lehetne rendezni. Tehát két körig benne az egész szerintem körülbelül. Mivel én nem vagyok szakértő, semmilyen szempontból Forma 1-es se értek, csak tényleg ilyen laikus szemmel nézem. Volt, ami tetszett, de amikor így beállt az egész, és mentek, és akkor mindig balra kanyar, egy idő után azért ebbe el lehet aludni.
Ez jó volt, kár, hogy a végén, az utolsó balesetén nagy kár szerintem, mert hát ugye persze Alonso kieséséért is, de utána a balesetnél is, akkor, hogyha az utolsó 10 kör, 12, nem is, utolsó 20 kör folyamatos lett volna, akkor abban nagyon jó kis előzés alakulhatott volna ki, és ez szerintem ment volna egészen a célig. Akkor nem csak Castro Neves meg Sato maradt volna az utolsó körre, igazából már el is dőlt úgy 3 körrel a vége előtt, hanem akkor lett volna szerintem 5 versenyző, amelyik tényleg úgy megy neki az utolsó 2 körnek, vagy akkor bármelyik nyerhet.
Csizgis befutó. Alonso, Geri, szerinted jó volt, nem volt jó?
Szerintem nagyon jó volt. Tehát egyrészt nyilván semmi nem látszott abból, hogy újonc volt ezen a versenyen, bár mondjuk ezt kétszeres világbajnok, még ha F1 pilótáról is, de azért ezt várható volt, hogy nem az lesz, hogy azt látjuk, hogy küzd azon, hogy íven maradjon, vagy valami, de teljesen olyan volt, mint hogyha mondjuk oké, Indy 500 rookie, de hogy már azért vezetett volna ilyen autót valahol tömegben, izék között előzgetett. Tehát olyan előzéseket csinált meg, amit már az edzésen is látunk tőle, hogy ez a csávó, ez egy pilóta zseni, ez beigazolódott. Tehát tényleg az van, amit a múltkor is beszéltünk, az F1 mezőnyben is a top 3 része, ez itt is kijött.
Szarautó van a segge alatt.
Nekem és azt tetszett Alonsónál legjobban, hogy amikor lehetett, akkor a fehér vonal alá ment. Ugye van egy fehér vonal. Hogyha végén lemérted volna a 180 körig, hogy ő hány mérföldet tett meg, az biztos, hogy nem volt annyi szerintem, mint amennyit a 180 körnek ki kellett adnia. Tehát, hogy ahol tudott egy ilyen centiket is vágni a pályából, azt ő levágta.
És másrészt miért nem csinálja egyébként előszeretettel?
Nem tudom, az amerikaiak ezt szerintem nem szokták annyira csinálni.
Csalásnak tartják? Vagy?
Nem tudom, hogy ez miért van, de nekem szemmel láthatóan ő többször vágott le, mint a mint a menő amerikaiak is.
Hát én ezek azok a dolgok, amiket nem veszek észre, csak azt néztem, hogy jaj, de jól megy. Oké. És aztán utána jött a Honda-tok. Ami ugye
tök jó, hogy megbeszéltük itt csütörtökön, azt hiszem, hogy...
ezt, hogy ha a motor le nem csap, és hát persze lecsapott, és elvitte magá a versenyt. Lett volna esélye megnyerni egyébként?
Szerintem nem. Ahogy az utolsó 20 kör ott nagyjából alakult, ugye ő ott a 9. volt, akkor a Castro nevezik, ott a harmadik helyen voltak Szatóval, tehát neki nagyon sokat kellett volna ott hirtelenjében javítani, amit nem tudott, vagy nem éreztem benne azt, hogy ott az elmúlt 10 kör alapján, hogy akkor most mondjuk az utolsó 20-ba ezt itt valahogy. Tehát valószínűleg előrébb jött volna, nem 9. lett volna a végén, hanem mondjuk 5. De ahogy ott az utolsó előtti, vagy három ala vége előtti cautionnél kialakult a sorrend, ott az tett be neki igazából, mert pont ott volt az, amikor az ő gruppettója szívta meg az ilyen kerékcserésizét, mert nekik kellett változtatni úgymond a taktikán.
Én azt mondanám, hogy az alapján, amikor kiesett 20 körrel a vége előtt, én azt mondtam, hogy hát mondjuk jó esetben harmadiknak föl tud jönni. De akkor ugye még nem tudtuk, hogy lesz még egy sárgazászlós periódus a baleset miatt, és annál a sárga zászlónál viszont még jobban összerázódtak. Tehát utána az utolsó 12 körben, hogyha akkor a feljött, ugye a 7. esett ki, az alatt a 8 kör alatt feljött volna mondjuk 5., akkor az utolsó 12 körben szerintem neki is lett volna esélye a győzelemre.
Na, lehet, igen.
Hát, de mégis akadémikus kérdés, mert a Honda motorra eldöntött.
Persze, hát ez...
Mennyire volt csalódott? Mert nem olvastam nyilatkozatát.
Hát szerintem kicsit már ő is röhögött rajta.
Hát igen, hát, ez
röhögött, okay, hogyha... hogy utána, az átok utána?
Hát mondjuk, igen két nap.
Hogyha az első háromból esik ki, akkor biztos, hogy nehezebben viselte volna. Így, hogy mondjuk 7., és szerintem ő is úgy számolt, hogy ha kurva jól fel tudok jönni, akkor mondjuk lesz belőle egy dobogó. De így úgy szállt ki, hogy na, tessék, én megcsináltam, megint nem rajtam múlott.
Ja, hát egy nappal később már tudott viccelődni, mondta Szátónak, hogy akkor jövőre tökre visszajövök, de a te motoroddal fogok versenyezni.
Teljesen, akkor az fog velőbben. A közvetítés viszont, tehát az, hogy az amerikaiak ezt mennyire másképp adják ezt az egészet el. Jó, lehet, hogy egyszerűbb közvetíteni egy ilyen ovál pályás versenyt.
Hát azt nem mondanám, hogy egyszerűbb közvetíteni.
Mit? Jó, vannak olyan szögek,
tehát
amiket
még csak az sem
megvannak, de az, hogy az apróságok, amikre odafigyelnek, azok nagyon-nagyon fontosak. És ez az, ami az Amerikával kapcsolatban úgy általában minden tekintetben működik, hogy a kis pici kényelmi funkciók, azok az apróságok, amivel valóban nem lesz markánsan jobb, csak egyszerűen jobban érzed magad tőle. És ezek a dolgok nagyon...
De szerintem még jobb is lesz.
Tehát, hogy... Persze, jobb a közvetítés, csak mondom, de meg vagy nélküle. De például az, ami elég régóta van náluk, ami a Forma 1-ben nem tudom, mi a faszért nincsen már az utóbbi 10 évben lehetne, az a kamera, amelyik előről hátra megmutatja, és ilyen szakaszosan...
Ja, menet közben is?
Menet közben. Az igen. Kurva jó. Az annyira jó érzés, hogy beleül, ott ülsz az autóba, és forog vele, és látod,
igen, és
hogy
mennek 350-nel, és látod, hogy ott megy melletted 12,5 centivel arrébb,
de
másik 350-nel.
De mit mutogatnának ezen? Hát nincs előzés. De mit mutatna szalak korlátot, hogy hogy viszel a paszba. Hogy viszel a Cepter banner mellett?
A rajtnál lehetne ezt alkalmazni, érted? Többször lehetne ezt alkalmazni. Nagyon jó az a kamera, amit a izére raknak rá, a Visorra raktak rá, és tényleg azt lát, amit a szerencsétlen látok.
Meg amerre néz.
Amerre a feje úgy mozog, és ráadásul ez a kamera, aminek szerintem egyébként pont az a varázs, hogy ide nem tudsz egy ilyen Ultra HD 4K, 8K, nem tudom milyen felbontásot tudtad felrakni, mert az egész kisebb, mint a kis új körmöt, hogy elférjen a Visoron, és ne zavarja a sisak, vagy a pilótát. És épp ezért ez egy nem túl erős felbontású cucc, nyilván TV közvetítés még pont jó, viszont azzal, hogy nem ilyen ultra eszement király, és nagyjából ugyanazt kapod, mint a pilóta, meg a sebességet, meg mindent innen, rettentő félelmetes ez az egész.
Nagyon jó.
Tehát ezt ha nem tudom, 8K-ban adnák, nem lenne ilyen félelmetes, mert minden olyan kristálytiszta lenne, hogy így ülök, mint a moziban, hogy nem tudom, megy a Enterprise űrhajó, és hú, de király, így videó, viszont, hogy kicsit ilyen, abszolút, így viszont, igen. Őrület.
Nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnák megcsinálni 4K-ban, lehet, ja. Így jobb, mert, mert így jobban benne vagy a versenyben. Tehát maga a körítés ennek az egésznek azért. Tehát, ha valamit el kell adni, akkor egy amerikait kell hívni, mert az el fogja tudni.
Hát ezt amerikai hívtak a Forma 1-be.
A Forma 1-be is most amerikaiak vannak. Remélem, hogy ezek a változások, ezek jövőre
apránként
már
jönnek, igen, lesznek. Szerintem. Idén még nagyon sok mindent kellett a háttérbe rendbe rakniuk. Meg a szörvi, meg mindenkivel átbeszélni a télen, hogy akkor kinek mi a kínja, baja, min lehetne változtatni. És szerintem pont ezért lesz nagyon érdekes a tél, ahol nem csak a Pirelli remek gumitesztjeiről fog szólni az egész, meg nem tudom arra, hogy két pilóta arrébb igazol, hanem majd apránként jönnek a Liberty-től az ilyen hírek, hogy akkor ez lesz az újítás, azt vezetjük be, de ilyen kamera, ilyen igen, hát egy új korszakba lép szerintem a Forma 1, még ha nem is a pályán, de az élvezeti szempontból mindenféleképpen.
Persze, Amerikában már 91-ben ilyen szintű volt a közvetítés. Oké, Visorcam még nem volt, mert akkor nem volt olyan pici kamera, amit rá lehetett volna szerelni.
És a pilóták, amikor megmutatták nekik a kamerát, hogy mit kéne felrakni a sisakra, akkor azt mondták, hogy fuck off. De biztos vagyok benne, hogy volt próbálkozás akkor is, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha ezt csak próbából, csak vagy két körre, na? Egy kerékcseré nem lehet felrakni? Azért ismerem annyira az amerikai tévéseket ilyen szempontból, biztos, hogy megpróbálták.
De miért van a Six, hogy ezeket a dolgokat csak Amerikában tudják? Tehát, hogy az amerikai közvetítés a kosárlabdában sokkal jobb, mint az európai. Az amerikai futballban, nem mondom, hogy jobb, mint az európai, mert ott nem lehet összehasonlítani, de azt tudod, hogy annál jobban nem lehet visszaadni. Nem.
Az valami elképesztő.
Miért van az, hogy az autósportban is simán lenyomják az európai autósportot?
Ez mind tehát ennek azért van költségvonzata is, és valamiért az amerikaiak felfogják azt, hogyha azt akarod, hogy ezzel pénzt akarsz keresni, akkor ebbe pénzt kell belerakni, és nem holnap fog megtérülni, hanem lehet, hogy 15 év múlva. Uh-huh. És akkor hát ez egy ilyen móka.
Hát meg az, hogy
ha belerakom a lóvét, az majd jó lesz.
Meg ez egy borzasztó gyilkos piac, tehát egyrészt az, hogy ez egy egységes média az egész, tehát nyilván mondjuk egy NFL-t könnyebb szabályozni, mint ahogy mondjuk a széttöredezett európai futballpiacot, ahol a Premier League-et ez nyomatja, a spanyolokat, az olaszokat, meg az, és nyilván főleg a saját piacukra, most a Premier League majdnem legalább annyira az amerikai piacra is fókuszál egyébként a közvetítéssel, de hogy ez az egyik, a másik meg, hogy itt Európában mondjuk azért egy Juventus szurkoló, vagy egy Serie A szurkoló nem fogja azt mondani, hogyha nem tudom, csak a 100-hoz mérve 80-as közvetítési értéket kap, akkor nem tudom, elkapcsol és elkezdi nézni mondjuk az osztrák ligát, vagy nem tudom. Amerikában viszont, hogyha szar az NFL közvetítés, akkor ott van még a baseball, a hoki, a kosárlabda, a motorverseny,
jó, de egyszerre,
a
nem.
Bikaroda, hát de majdnem azért.
Hát mi van egyszerre? Mert van Amikor van futball, akkor az a párhuzamosan azért nem sok minden van.
Van egy másik foci meccs, a másik nem csatornán.
De a közvetítések azok általában azért standard, a CBS ugyanazt kapod, mint az NBC-től,
hát
és a Super Bowl-on van valami új.
Nem feltétlenül vannak azért eltérések. Például a CBS sokkal előbb bevezette ezt az ilyen Matrix-os kamerát, amikor az összes kamera képét dolgozzák egybe, és így egy pillanatot 3D-ben egy arrébb tudnak mozgatni. Az azt hiszem a CBS-nél 4-5 évvel korábban volt, mint mondjuk az NBC-nél. És utána aztán egy idővel az NBC is, de ugye a CBS-et ugye minden meccsre vinni azt, mert azért az egy komolyabb technológia. Tehát, hogy ott is egymást spanolják igazából, meg megy előre a verseny.
De jégkorom, most olyan furcsa, megnéz egy világbajnokság, tehát egy jégkorom világbajnokság közvetítést, meg megnéz egy NHL-mesnek a közvetítését, és ez meg ég és föld.
Abszolút.
Pedig annál azért egyszerűbb dolog nem nagyon van, hiszen van egy jégpálya, amit oldalról mutatsz. Tehát kicsit fentről oldalról mutatod. Ennél nem lett bonyolult. Tehát
Európában...
Ez a sárga bögre, bazd meg, és mégis jobban néz ki az amerikai.
Európában 30 éve is oldalról felülről mutatták, és akkor ott meg is álltak nagyjából, hogy innen lehet legjobban látni, az pont. Amerikában meg azon gondolkoznak, hogy jó, hogy innen lehet azt látni, de honnan lehet még nagyon jól látni, esetleg olyat megmutatni, amit onnan nem lehet látni, és ez megy.
Viszont ha amerikai, tehát nem amerikai futball, hanem amerikai futball közvetítéseket nézel, azok a közvetítések azok pontosan ugyanolyanok, mint az európai foci közvetítése. Tehát a labdarúgás az a sport, ami olyan túl sok mindent nem tudsz.
De egyébként igen, csak dehogy nem, csak mondjuk például azért nem pont ez az, hogy az MLS, azon a, mármint, hogy nem a magyar MLS, hanem a Major League Soccer, azon a szinten van, hogy itt pont nem érdekli az embereket, vagy olyan marginálisan, hogy abban teljesen fölösleges még pénzt tölni, majd ha már több Schweinsteiger, és mondjuk ne adj Isten, pre-Schweinsteigerek, tehát még mondjuk nem levezető, hanem még a jó játékosok. Igen, mennek, akkor majd lehet, hogy ez változni fog. De ha megnézed, hogy az amerikaiak hogy adják a Premier League-et, ott konkrétan meccs közben kapod meg azt mondjuk, amit itt mondjuk csak egy félidei bérelemzésnél, amikor a csávónak a mozgását egy vonal húzza végig után a pályán, tehát ezt élőben nyomatja, meg mit tudom én, rárakják, mint a FIFA-ban, ott lesz a csávó alatt a karika, fölötte a nyíl, és megy a tábla a statjaival, és fut vele együtt. Tehát, hogy ez azért már ott van, és ilyet nem látsz európai
persze,
csatornánál.
Vannak, de tehát alapvetően az egy futballmeccset leközelíteni, meg hát ugye azzal nem nagyon tudom mit kezdeni, hogy 2x45 percről van szó, és hát pedig jó lenne egy pár reklámot még valahova berakni.
Ahol bereklámoznak gond nélkül. Hát azért az ABC-n néztem az Indit, a Gabinak írtam egyből, hogy már 5 kör le is ment, és már is átmentünk az osztott képernyős reklámra, és utána gond nélkül benyomták a full képernyős reklámot is. Persze, egyébként. Tehát, hogy, de pont emiatt egyébként az amerikai F1 közvetítést Redditen állandóan szappulják, hogy ilyen 4 percenként reklám van körülbelül. Ehhez képest mondjuk hát igen.
Ez először egyébként.
Forma 1-ben azért nehéz lemaradni bármi nagy dologról is. Ezt tehát ott azt úgy ki lehet sakkozni.
Ha a rajtot leadja, és az utána következő, mit tudom én, 1-2 kört, akkor onnantól kezdve nagyot tévedni már nem nagyon lehet. A radigra előr már 2-en úgy is elmentek valószínűleg, a többi meg már.
Most azt de tényleg, ha már lemaradás meg foci közvetítés, a Messi gólja az utolsó meccsen, ami konkrétan azt láttuk, hogy Messi megkapja a labdát a kezdőkörbe, majd a következő, amikor rálép a 16-os vonalára, és berúgja. És kettő között mi telt el, ott volt 2 nap, amíg nem volt, nincs is mai napig hivatalos felvétel.
Tehát nincs meg
a fő kamerából nincs meg a gólja.
De miért nincs?
Mert a rendező közben bevágta a helyzet kihagyása után sopánkodó Suárezt, meg az ellenfél kapusát, amint nézi Messit.
Hát ez így utólag, azt mondom, hiba volt. De hát ugye, ez már
Nem múlt a gólon semmi. Csak hogy hát csak Európában még 2017-ben is le tudunk maradni dologról. Ez az, amit szerintem Amerikában elképzelhetetlen.
Ott nem.
Ha esetleg netalántán véletlenül élőben le is lemaradna, akkor eltelik 20 másodperc, és be fogja vágni a felvételről az egészet.
Hát egy szuperbolt, mitől közvetítenek 68 kamerával, vagy 88, vagy 168, amit tömennyivel, nincs az Isten, hogy lemaradjál. Tehát nem lehet lemaradni.
Igen, olyan kamera volt, amiből megvolt, amikor szemből mutatják, hogy Messi fut. De most, ha mondjuk a kapu mögül megnézted a gólját, az nem olyan, mintha oldalról, a főtribünről megnézed.
Nem. Emlékszem rá még, amikor a Debrecen Olá Gábor utcai oroszlán barlangjába az A szektorba, B szektorra szembe a második sorba jutott nekem hely valami Fradi meccsre. Hát mit mondjak, onnan nem volt jó nézni a meccset. Vagy közel van a pálya, tehát az atmoszféra meg volt, meg hallottam, hogy kurvanyázzák egymást a játékosok a szögletnél, de egyébként úgy... De az, hogy mi történik a pályán, abban én... Tehát nem tudom eldönteni egyébként, hogy milyen lehet edzőnek lenni.
Hát iszonyú, olyan frusztráló.
Semmit nem látsz abból, ami a pályán történik.
Így derül ki az, aki nem tudom, FIFA-n tanulta a sportot, meg ki az, aki nem. Egyébként ez tök érdekes. Amerikai foci, most gondold el, hogy mondjuk egy falnak a blokkolási sémáját neked szintből 22 emberen keresztül azt kell látnod, hogy az 5 embered azt csinálja, ami a feladata, vagy nem.
de azért ott.
De az NFL-ben fölmegy, de Magyarországon, amikor ott állsz az oldalvonal mellett, és tényleg vízszintből kell nézni az egészet, és van, aki azt tudja mondani a jobb gárdnak, hogy hát, jocikám, nem ezt beszéltük meg, nem ez van a playbookban, miért nem azt csináld, amit nem tudom, 27-szer gyakoroltunk pénteken, az Isten verjen meg. A másik meg azt mondja, hogy jó, hát valami történt, futottunk 4 yardot, kit érdekel, hogy mit csinált az 5 ember egymáshoz képest.
Oké, megértem.
Fociban szerintem elég könnyű átszokni. Tehát, hogyha van valakinek így fogalma, és voltam ilyen helyzetben, hogy sokat kellett partvonalról is néznem, és így...
De edző voltam, kiállítottak?
Nem, csere voltam, most mindig... már kiosztátok, köszi.
Mindig kiállítottak az első percben.
Nem, érte, én nem tudtam. Te voltál profi futballista?
Dehogy voltam profi futballista.
Ja. Akkor nem...
Amatőr szinten is játszanak nagy pályán.
De nem úgy értem, hogy nem voltál magyar NBA-egy, tehát nem volt közöd a magyar labdarúgó bajnokság legmagasabb.
Nem, ahhoz nem. Ja, akkor maradj a csendben. Jelben.
Nem, akkor nem légy büszke. Tehát akkor nincsen probléma, akkor nem kezdjük el szívni a véredet.
Nem, szerintem nem, nem.
Sokkal gázabb lenne, hogy hát mi a faszom, a BVSC igazolt játékosa voltam.
A gyírmódban játszottam 4 meccset.
Egy nagykaposi Zsolt barátom, aki ezt sose fogja hallgatni. De a Lokiba is játszott. A haja mindig szépen állt, azt tudom.
Menjünk vissza Indianapolisba.
Ez, hogy Alonsónak bejött tulajdonképpen a verseny, láthatóan élvezte, azért volt rá esélye is, stb. Megint csak a régi veszőparipám. Elképzelhető, hogy azt mondja a Forma 1-ben, hogy hagyjuk ezt az egészet, és inkább át megindízni. Nem, mi?
Azt meg mindig
az annyira,
nem.
Annyira nem.
Mindig nem, de hogyha majd egyszer megnyeri ezt a 3. VB címet, akkor...
És megfogja? Van rá? Te most valós esély van
Én
rá?
Most azt mondom, hogy most valahogy úgy érzem, hogy megfogja.
És milyen csapat?
Lehet, hogy 5 év múlva. Lehet, hogy 5 év múlva, de még 5 év múlva is csak 40 vagy 41 éves lesz. Milyen tehát, autóban? Hogy még pontos.
Ma már az a 41 éves, az már öreg?
Hát, látod, Räikkönen is 37-8 lesz.
Azt nyert?
Nem nyert.
Na, tessék.
De a sebessége még megvolt.
De milyen? Meg egyébként. Az a kör, amit az edzésen futott, az a kör az eszméletlen jó volt. Az jó volt nézni belülről. Az egy kurva jó kör volt. És látszott, hogy na.
Igen, hát is volt egy olyan pillanata, ugye, amikor
tudja a fasz, hogy
majdnem végig szántotta.
Ja,
de nem szántotta végig. Na, csak majdnem.
Igen. Hogy jó, hát akkor meglátjuk, hogy Alonso milyen autóval tud majd világbajnokságot nyerni. Drukkolunk neki mindannyian. És több Buttont szeretnék. Button beülhetne egy random mindenféle autóba, és fegyegetni a pilótákat, hogy most ezt össze fogom húgyozni, ezt összefirkálom zsírkrétával.
De Buttonban...
Hagyok egy kis ajándékot az ülésen.
Az volt benne az igazán jó, hogy ő ezt a kocsit nem vezette soha. Akkor csütörtökön az első szabad edzésen ült bele először. És feltűnt úgy a csapattársához képest, lemaradt tőle nagyon, vagy...
Nem.
Egy triatlonoshoz képest tök jól nyomta.
Ja. Lehet, hogy baját van, hogyha tolni kell az autót.
Vagy a vízben húzni.
Jó lesz, minden jónak vége szakadt ennek a műsornak is. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok. Aki ideig eljutott, akkor az most örülhet neki, hogy neki is megköszöntük. facebook.com/bukóter, vagy bukóter, és hallgassátok. Aztán dolgozunk az iTunes-on, immár a 4. éve. Előbb-utóbb eljutunk majd arra a pontra, amikor csak egy gombot kell megnyomni, és onnan is le lehet szedni a podcastot.
Kanada után jelentkezünk.
Kanada után jelentkezünk.
Igen.
Ezek szerint Kanada után jelentkezünk, úgyhogy sziasztok.
Sziasztok.
Hello.